Lukács evangéliumából olvassunk igét, és folytatni fogjuk a megkezdett témánkat, a teljesen megismerni, teljesen megszeretni tanítványsága gyakorlatban témánkat. Lukács evangélium 6. fejezetéből a 12. verstől fogom olvasni a 23. versig, ki lesz vetítve, ti is kövessétek, kérlek titeket. Így hangzik Isten igéje. Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre, mármint Jézus, imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. Amikor megvirradt, odahívta a tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t, akiket apostoloknak is neveztek, tehát küldötteknek. Simón, akit Péternek nevezett el, Andrást, a testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát, és Simont, akit Zelótának neveztek. Júdást, a Jakab fiát, és Júdást, az Iskariótásból valót, aki árulóvá lett. Azután lement velük, megállt egy síkhelyen, vele együtt tanítványainak nagy sokasága és nagy néptömeg egész Júdából, Jeruzsálemből, a tenger mellékéről, Tíruszból és Szidonból. Azért jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Akiket tisztátlan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. Az egész sokaság igyekezett őt megérinteni, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Ő pedig tanítványaira nézett, és így szólt. Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa, mármint a lelki szegénységre gondol. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek, ugye az igazságra éhezőkre gondol. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és a zsinagógából kitöllik a neveteket, mint gonosz nevet, az ember fiáját. Örüljetek azon a napon, és újjongjatok, íme nagyati jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették atyáik, atyáitok, vagy az ő atyáik, ugye a prófétákkal. Oké. Egy rövid áttekintést csinálnám most, hogy tényleg egy pár percet szálljunk már arra, hogy tömören összefoglaljuk, hogy mit néztünk meg eddig, milyen nagyon egyszerű igazságokat néztünk meg a tanítványsággal kapcsolatosan, és szeretnék még aztán néhány gondolatot a mai napon ehhez fűzni, és majd eldöntöm, hogy ma befejezem, vagy még egy kiegészítő fejezet lehet lesz ez a témához, ezt majd meglátom még. Tehát nézzük néhány percben át. A teljesen megismerni, teljesen megszeretni három mélysége van ennek a megismerésnek, ugye az Istennel való kapcsolatunkban is először ez megjelenik, és azt mondtuk, hogy ez képeződik le, vagy ez jelenik meg az emberi kapcsolatainkban. Na most ezért fontos figyelnetek erre a háromra, mert lesz több olyan kérdés, amit fel fogok tenni, egy témánál ilyen diagnosztikai kérdéseket fogok feltenni, és akkor képzeld magad egy szituációban, hogy ott vagy mondjuk 2-3 testvérrel, és ez a kérdés elhangzik. És akkor majd teszteld magad, hogy melyik reakció szeretetnek melyik szintjén vagy a kérdéssel kapcsolatban, hogy mit érzel belül, hogy ezt megkérdeznék tőled, és mondjuk erre válaszolni kéne, vagy egyáltalán abban a szituációba kerülnél, hogy egy ilyen kérdést kapnál, mondjuk egy házi csoporton, egy férfi körön, vagy egy baráti beszélgetésben. Tehát az első szintje, ha szeretnek, de nem ismernek, kényelmes, azonban nagyon felszínes dolog, tehát lift beszélgetés kategória, maradjunk ilyen szinten, nem nyújkáljunk, nem válkáljunk egymás életébe, nem akarunk semmit tudni, te se tudj rólam semmit, én sem akarok rólam tudni semmit. Hát nyilván ugye így élni bizonyos szintig lehet, de hogyha mindenkivel így vagyunk, az nagyon szegény és sivár élet. És tele van félelemmel és szorongással az élet, amely eddig jut el. Nagy megkötözöttség és nagy bilincs. Ez a típusú félelem. Aztán, ha ismernek és nem szeretnek, az a legnagyobb félelmünk, vagy figyeld meg magad, kérlek. Azért mondom, mert én megcsináltam magammal. Tehát, mikor írogattam a kérdéseket, akkor én magamat is vizsgáltam, hogy milyen belső érzelmi reakciókkal reagálok erre a dologra, hogyha elképzel magamban a szituációban. Amikor viszont teljesen megismernek, ez a legmélyebb szeretet mélység, és teljesen megszeretnek, nos, az olyan, mint az Isten szeretete, azaz már ismerik a hibáidat, ismerik az előértékeidet, a gyengeségeidet, megismernek téged, és mégis szeretnek. Csodálatos dolog egyébként ez a fajta elfogadó légkört megélni, mert ez megbátorítja az emberek szívét arra, hogy, és a családban is nagyon fontos ilyen légkört teremteni a gyerekeknek, mert ebben a légkörben a gyerekeknek sokkal könnyebb elfogadni azt a Biblia igazságot, amelyben Jézus bemutatja az atyát. Hogy milyen az atya. Mert az atya titkon volt, az atya kijelentése titok volt az Ószövetségben, ezért mondja Jézus, hogy én eljöttem, hogy kijelentsem nektek az atyát. Az Istennel való kapcsolatnak ezt a csodálatos mélységét, az evangélium titka hozza el, ami számunkra, ez a titok pedig Krisztus, Krisztusban pedig elénk tárult az evangéliumokban. Aztán folytassuk, mi a keresztény életünknek a küldetése. Három egyszerű dolgot mondtunk, azok szerint az egy másik képnek kéne lenni. A Máté 28.18.20-at néztük meg, köszönöm szépen, lehet, hogy nem jól számoztam, és a 22.37.39, és ebből három nagyon egyszerű igazságot vettünk, ami a keresztény életnek a lényege. Azt mondtuk, hogy szeretni Istent, szeretni másokat, és akkor ennek volt két ága, szeretni a testvéreket, a gyülekezetben, és szeretni a felebarátunkat, erről beszéltünk, és tanítványokat képezni, és elmondtuk azt, hogy szeretni Istent, a szeretem Istent, engedelmeskedem parancsolatainak, ez a kettő elválaszthatatlan. Ezt mélységében megnéztük, és a tanítványozás szerkezetével kapcsolatban szintén megnéztük, hogy milyen módon, milyen eszközrendszerünk van. A nagyon egyszerű tanítványozásra hangsúlyoztuk, ugye, hogy nem kell teológiai akadémiákat, meg doktori címeket szerezni ahhoz, hogy valaki a tanítvány nevelésben részt vegyen, hanem egy engedelmes odaszánt szív kell, és megvannak az egyszerű eszközeink a tanítványozáshoz. A folyamat egyszerű, tehát ugye ne felejtjétek el, mondtam azt is, hogy Jézus a tanítványi körébe a 12-ben egyszerű embereket választott. Nem a jeruzsálemi teológiára választott az embereket, hanem a halászháló mellől hívta el őket. Egyszerű gondolkodásuk volt, de közel volt a valósághoz. A valódi élethez közel volt a gondolkodásuk, meg nyitottak voltak és taníthatók. Ezek az emberek, erre még ma vissza fogok térni. Tehát egyszerű. A tananyagunk a Biblia. Kinek van Bibliája? Halleluja, nagyon boldog vagyok, egy jó helyre jöttem ma. Tök jó, hogy időbe léptem erre a helyre, ilyen jó emberek közé jöttem, hogy ennyi embernek van Bibliája. Tehát megvan a tankönyvetek. A tanítványozáshoz, a ti tanítványi életetekhez is, ahhoz, hogy másnak segítsetek, mondtam, tanítványozni azt tud, aki legalább egy lépéssel előrébb jár, mint az, akinek segít. Vagy akiknek segít. És ebben legyetek bátrak. A Biblia tananyag. Tanár pedig a Szentlélek, ugye az Új Szövetségben kaptunk egy kijelentést, Isten szent lelke tanít meg bennünket, Krisztus középpontba állítja, és kijelenti azokat a dolgokat, amit Jézus tanított, azokat is, amiket nem is tudtunk korábban még befogadni, szép fokozatosan nyilakoztatjuk a Szentlélek. A Szentlélek munkájával kapcsolatban, tanításával kapcsolatban alábontottunk, és azt mondjuk, hogy Isten szól hozzánk az ő igéje által, a lelke által, és Isten embereink keresztül. Rácsodálkoztunk Élire, aki Isten szellemétől szólt, és mindenképpen hatással volt Elkána és Anna életére, gyermekáldásban részesültek, és elmondtuk, hogy milyen súlya van annak, amikor Isten szent lelkétől felkent elhívott emberek hirdetik az igét. Aztán a negyedik dolog, a legfontosabb az engedelmesség, és a végeredmény pedig a megsokszorozódás, tehát mások is kezdik követni a Krisztusba vetett hitünket. Egy gondolatot hoztam ide múltkor, ezt emlékeim szerint kimaradt. Nincs olyan, és ezt is ki lesz vetítve, nincs olyan biblikus evangelizáció, ami nem vezet tanítványozáshoz, és nincs olyan igei tanítványozás, amely nem vezet végül evangelizáláshoz. Tehát az evangélium hozza be az embereket a gyülekezetbe, gyülekezetbe felkészülnek, már egy lépést megtettek, már megismerték Jézus, már alkalmasak. Tehát aki már megismerte Jézus, már alkalmas, hogy adjon valamit annak, aki még nem ismeri Jézust. Tehát nem kell ezt túl bonyolítani. Tehát már azt tudod, hogy te ismered Jézust. Mint a vakember. Ott van a nagy tanács előtt vizsgálják, mondják van egy okosságot, egy teológiai okosságokat, és akkor azt mondja, nem értem, amit mondottok, a felét se. Tehát én ezt nem tudom, hogy ez lehet, vagy nem lehet, vagy izé, vagy hozé. Egyet tudok. Én vak voltam, és most látok. Tehát én csak ennyit tudok. Hogy ez bűnös, vagy nem bűnös, én nem tudom a ti fogalmaitokat, de azt meg tudom nektek mondani, hogy lehetetlen, hogy bűnös ember ilyen csodát tegyen. És hát ugye gyakorlatilag majd csak meghívja, hogy legyenek ők is Jézus tanítványai. Ezzel is háborodnak. És ugye ahelyett, hogy hallanák, amit mond ez az ember, és rácsodálkoznának Krisztusra benne, amit végzett az életében, inkább ellenségei lesznek. De hát Jézus, láttátok, a tanítványainak erről is szól. Oké, nos, beszélni fogunk a folyamatról. Mármint a tanítványozásnak a gyakorlati folyamatáról. Néhány igazságot, meg tapasztalatot is meg fogok veletek osztani ebben a részben. Nézzétek meg, hogy az Úr Jézus, Lukács 6.12-13-ban olvassuk, történt azonban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztott át az éjszakát, amikor megvirradt, odahívta a tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Jézus egy éjszakát töltött azzal, hogy az atyával megbeszélje, hogy egy csomó ember közül ki legyen, akivel foglalkozik komolyabban. Nem furcsa? Hát nem egy castingot csinált, azt mondta, hogy gyerekek, aki szeretne jelentkezni, hogy ugye belső tanítványi körömben legyen, az jelentkezzen már, itt talán én Piroskánál, ő fölveszi az adataitokat, aztán kisorsoljuk, hogy ki lesz a 12, hanem nézzétek meg az Úr Jézust, hogy nagyon fontosnak tartotta, hogy akiket kiválaszt ebbe a körbe, ebbe a tanítványi körbe, tanítványi csapatba, kik legyenek benne. Gondolj bele, csak így gondolkodj rajta, hogy miért volt erre szükség? Miért volt ez ennyire fontos, hogy éjszakát átimádkozik Jézus? Pedig látjátok, mennyire elfoglalt volt. Annyi szolgálata volt utána és előtte, és tömegek jöttek egészen pogány területekről is. És rengeteg csoda történik. És mégis neki nagyon fontos volt, hogy a sokaság, a rengeteg, özönlött a tömeg, sok száz, sok ezer ember közül megtalálja azt a 12-t, akibe aztán 3 esztendei energiát, időt fog befektetni. Miért volt ennyire fontos Jézusnak? Miért nem mondta, mindenki, aki akar, jöjjön? Jézus szeretetlen volt. 12-t kiválasztott. És mi van a többivel, a szegény többivel? Hát milyen csalódás volt? Mikor mondta, hogy te, és akkor zúgolódhattak, nem? Te nem zúgolódnál? Hogy élnéd meg? 3 szeretet szint. Hogy élnéd meg ezt a szituációt? Hát ott vagy te is. Sertepertész, mely nappal, éjjel, ott vagy az Úr Jézussal. Négy körülötte. Te is meggyógyultál, te is ott voltál. És akkor, hát nem vagy benne a 12-ben. 12-ből nem vagy benne a 3-ba. Csúnya Jézus. Nem furcsa? Gondolkodtál már ezen? Egy éjszaka imája kellett hozzá, hogy Jézus sok aranyos, tehetséges, ügyes, okos ember közül azt a 12-t kiválassza. Egy mégis ördög volt köztük. Még ezzel együtt is. Kolumbiai mondta, sok ember bemerítettem, ugye 11 ezer embert merített be. Ez egy gyülekezet alapított rajta keresztül a Szentlélek, de sok ördögöt is. Szóval 12-t választ ki Jézus egy éjszakai imádság után. Valaki azt mondta, ne fektess energiát olyan emberek fejlesztésébe, és ez üzletéletben is igaz, munkai környezetben is igaz, ha valamilyen szinten már vezető vagy, figyeld meg, amit mondok. Ne fektess energiát olyan emberek fejlesztésébe, tanításába, akik nem tisztelnek, és nem értékelik az időt, energiát, amit életükbe fektetsz. Mondták, mert ellenséget nevelsz magadnak bennük. Egy alkalommal kellett döntenem, hogy egy fiú csoportból kivel fogok foglalkozni tovább. Addigra már volt tanulópénzem, mert megnéztem ki a tehetséges, ki az ügyes, és mondom, ezt mind összeszerem. Ezek olyan tehetségesek, ez is tehetséges, az is tehetséges. És volt a 9 fiú, akivel elkezdtem foglalkozni. Hát eltelt az idő, egész hosszan, ez évek, 1-2 év volt, a tanítványi csoport, és akkor véget ért ez a szakasz, és akkor sok minden történt, ami Csalódás is volt, na, azt kell tudni, hogy én is fiatal vezető voltam, még néha csak egy-egy lépéssel jártam előttük mindig, hogy nem voltam nagy felkészült szolgáltató, de fontosnak éreztem a Biblia alapján, hogy foglalkozz, fektessek időt, energiát már akkor a következő generációk vezetők életében. És amikor letelt az időszak, az egy-két év, akkor Isten elé álltam, és végig gondoltam egy kicsit, hogy hát mit rontottam el? Vagy mi az, amiért egyik fejlődött, növekedett, a másik meg nem? Sőt, elbukott. És kaptam egy igét az Úrtól akkor, ez nagyon megrázó volt számra ez az ige, tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy amikor Isten mondta ezt az igét nekem, akkor akiről kihúzzák a szőnyeget, és összeesik az Isten szín előtt, mert olyan komoly üzenetet kaptam Istentől, hogy ő hogyan gondolkodik, és ebben nincs szentimentalizmus. Mi azért nem értjük Jézust, mert az egész kereszténységet egy szentimentális maszlagnak tekintjük. És nem értjük annak a komolyságát, az élét. Nincs mese, hát mire gondoljatok bele, amikor a repülőgépen ugrálnak ki fel az ejtőnyösöket. Nem lehet, hogy megelőz egyik a másikat. Hát ott fel vannak akasztva ezek, az összegubajodnak. Hát ott fegyelmezetnek kell lenni. Ott nincs mese. A kereszténységnek van egy ilyen fegyelmezet része. És nézzétek meg az igét. Például beszélek 9.7-től, ami tanúságos. Aki meginti a csúfolódót, maga fog szégyenkezni végül, vagy pironkodni, mert hát ellene fordul, és még ki őt osztja ki. Aki megfedi a bűnöst, magát szennyezi be. Ne fedd meg a csúfolódót, a gúnyolódót, a cinikust, aki cikiző, kinevet, makacs embert, mert meggyűlöl téged, de fedd meg a bölcset, és az hálás lesz érte. Az szeretni fog téged. Mert azt fogja mondani a bölcs, hogy nagyon köszönöm, hogy foglalkozol velem. Megható számomra, hogy így odafigyelsz rám. Hogy ennyire szeretsz. Hogy nem mentél el mellettem, és ezt észrevetted. Nagyon köszönöm. Na, ez a bölcs. És erre vonatkoztatva mondja az írás, hogy adja bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. A szentek megismerése ad értelmet, belátást a szellemben. Tehát lehet látni a Bibliában, hogy bizony Jézus ilyen módon választott. És nézzétek meg, jól választott. Tehát akármilyenek is voltak azért a 12, most Júdást ugye elbukását tekintve, és egy esélye volt Júdásnak is a csapatban, bármilyen is volt Péter, de azért végigment az úton. Akármennyire is hitetlenkedett Tamás, azért Indiába, Irakba ő vitt el az evangéliumot. Tehát az ősi egyház, amit most elpusztult az Al-Qaida terrorszervezet miatt, ugye az iszlám állam, terrorista háborúja miatt, gondoljatok bele, ezt Tamás apostol vitte oda az evangéliumot, vagy Örményországban. Mártírok lettek mindegyik. Szenvedést éltek meg Krisztusért, és soha nem adták fel. János is ugye hosszú ideig volt börtönbe vetve, a hagyomány szerint forró olajba dobták bele, hogy elpusztítsák, és túlélte. Mert Isten még úgy döntött, hogy megtartja az életét. És aztán tudjuk, hogy milyen csodálatos evangéliumot, leveleket, és a Jelenések könyvének profétai könyvét hagyta ránk a Szentlélek rajta keresztül. Neki ez volt a küldetése. Tanuljunk az Úr Jézustól, hogy a tanítványozásban, tehát abban, hogy belefektetünk időt, energiát, és az életünket belefektetjük másokba, kik legyenek azok, akikkel komolyabban foglalkozunk, és közelebb engedjük magunkhoz őket. Ha Jézus ezt megtette, szerintem nekünk nem kell? Mit gondoltok? És a szeretetlenség? Hanem bölcsesség. Hanem bölcsesség. Természetesen, aki most nem kerül ebbe a körbe bele, az nem jelenti azt, hogy később nem kerülhet bele. Értitek? Csak ahhoz változni kell a szívének. Legyünk Isten szerint bölcsek, akikben megvan az Isten és a testvérek iránti tisztelet és szeretet. Törekedjünk a tanítható és a jóra odaszánt lelkületre. Öldököljük meg a romlott természetünk büszkeségét, a lustaságot, a világi sikerekre való éhséget, a pénz imádatát, az irítséget, ó, mennyi bajt okoz, és a testies versengésre való hajlamot. Öldököljük meg a Szent Szellem és az ige erejére, hagyatkozva és teret engedve az életünkben. És legyen a mi szellemünk egy alázatos szellem, amely kész engedelmeskedni az Úrnak, és ez ne egy ilyen, ne egy ilyen ünnepi esemény legyen, hanem használd be a szívünket, a szellemünket, ez isteni igazság, és határozza meg a hétköznapjainkat, tehát, hogy megöldököljük ezeket, és a tisztelet és a bölcsességre törekvés válik célunká. Tehát az első dolog volt ez a kiválasztás, a kulcs dolog a kiválasztás. A tanítványozásban nagyon fontos, ha te előrébb jársz, figyelj a szentélyekre, hogy kibe fektes időt, energiát. Kit bizározol. Ez nem azt jelenti, kinek tegyél bizonyságot, és kinek hirdess az evangéliumot, nem erről beszélek. Hanem amikor az életedet megosztod valakivel. Beengeded az életedbe. És elkezdesz fel együtt utazni az életben, és felvállod az ő életét, hogy segíted őt. Ez érthető? A második dolog a tanítványi csoportok elindítása. Dietrich Bonhoefferről lehet olvasni, könyvei vannak, a börtönlevelei, nagyon híresek, magyarul is megjelent. Ő annyira veszélyes volt a náci Németországban, hogy a kollaboráló, a náci ugye, nemzeti szocialista eszmével kollaboráló, akkori luteránus egyházból létrehozták a független, szabad evangéliumi közösségeket, kiváltak, kiszakadtak. Annyira veszélyes volt Hitlerre ez az ember, hogy börtönbe záratta, és amikor már Berlinnél voltak a csapatok, még meghagyta a tisztjének, hogy öljen meg Bonhoeffert. Tehát már megmenekült volna, mert elvesztette a Németország a háborút, de annyira veszélyes volt ez az ember, ennek a gonosz, démonikus erőnek, ilyen veszélyesnek tartották, hogy őt még megölték a háború utolsó napjaiban. Így mártír lett, keresztény mártír lett, és nagyon komolyra szentelt életű testvérünk volt. A következőt mondta ő az egyik könyvében, írta ezt a Tanítványság ára című könyvében. A kereszténység, itt van szerintem egy Y, jó, tehát tudjátok, tanítványzás nélkül olyan, akár a kereszténység Krisztus nélkül. Tehát meg kell érteni, hogy a tanítványi gondolat és a gyakorlat nélkül nem beszéltünk igaz kereszténységről. Klubokról beszélgethetünk, igehallgató tömegről beszélhetünk. De ha nem tudunk belefektetni emberek életébe időt, energiát, hogy a Krisztus követésben előrébb jussanak, a Krisztus ismeretében előrébb jussanak, ismeretben és gyakorlat életükben, akkor nem a kereszténységet éljük. John Wesley nagyon híres volt a mozgalmáról, Whitfield, aki előtte szolgált, ő nagyon nagy hatása volt egyébként Wesleyre is, főleg a telepesek között szolgált Whitfield, olyan hangja volt Whitfieldnek, hogy akár 10 000 ember is hallott a szabadtéren. Ilyen hangjadottságai voltak, megmérték egyébként a távolságot, mikor hallgatták. Nagyon lánglelkű volt. Azt mondta, nem kell foglalkozni ilyenekkel, hogy tanítványozás. Hirdetni kell az evangéliumot, minél több embernek elmondani. És az volt az eredmény, bár rengetegen megtértek, de nagyon sokan visszamentek a világ életbe. Mert nem volt, aki segítsen nekik, hogy megtanítsa őket a Krisztus követésre. Mert azt mondja Jézus, hogy hirdessétek az evangéliumot, és tegyetek tanítványá minden népet, tanítva nekik azt, hogy hogyan engedelmeskedjenek Jézus Krisztusnak. És ezt meg kell tanítani. Hát gondoljatok bele a felfedező csoportban, mennyi kérdésetek volt eddig? A mindennapi élet kérdései, amiben mentünk és beszélgettünk, hogy hogyan lehet megélni. Vagy a szabadulások a függőségből, a kötelékekből, amikor eljön. Emlékeztetni szeretnélek arra, amikor Pál apostol írja az efézusi gyülekezetnek, ma szóba került, hogy aki lopni szokott, többé ne lopjon. Hát miért írja ezt? Hát nem volt, akinek ilyen szokása volt még. Hát oda járt a gyülibe, de még megoldotta az életét. cigánymisszió. Éppen tél van, hideg van, mínusz fok. Mondd, hogy ne lopjál. Akkor de azt jelenti, hogy fagyjál meg. Értitek? Szóval ez nem csak ennyi, hogy én elveket elmondok, hanem hogyan, de hogyan engedelmeskedjek Jézus Krisztusnak? Mondjuk a lopás kérdésében. Aki lopni szokott, többet ne lopjon, hanem tulajdon kezével dolgozzon. Hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Pál apostol tanítványozott? Konkrétan tanítványozott? Olyan dolgokra hívta fel a figyelmet, amit azt mondja, hát ilyen a gyülekezetben. Igen, hát az gyülekezetben nagyon sokféle ember kerül be. Tele zaccal az élete. Ezért van szükség tanítványozásra. Nem hüledezésre van szükség. Hogy lehet így? Hát leülsz, és megkérdezed, hogy te hallottál már erről? Hát nem is tudtam, hogy van Zakariás. Ki az? A szomszédod? Nem, az egy proféta. És akkor mondod, vagy... Mert még nem olvasta, mert nem ismeri. És akkor te figyelsz benne a Bibliát. Tényleg? Hát ez lehet másképp is? Hát persze, hogy lehet másképp. Képzeld el, én ezt így éltem meg. Ezt így olvastam, és kemény volt. Küzdelem volt. De képzeld el, hogy megsegített az Úr. Na, ez a tanítványozás. Mert segíted egyikről a másikra. Egyik lépésről a másikra. Azt, akinek szükség van, hitott a szíve. És Wesley nagyon kiemelten, ugye metodisták, ugye metódus, a megtérés gondolkodásból egy változásnak nagyon erős volt. Másképpen kezdte a munkát, tanult a Whitfield idézés kudarcából. Én nagyon komolyan vette azt, egyébként rengeteget olvasott, Wesley azt kell tudni, hogy lóháton járt, úgy ment prédikálni, és mikor A-ból B-be ment, akkor volt egy könyvtára, egy ilyen kis könyves szekrénye volt a lovon. És akkor mellett közben, mi ment a lovon, mindig olvasott valamit. Úgy készült a prédikációkra. Míg A-ból B-be elment, felkészült a szolgálatokra. És olvasott. És akkor oda ment, akkor már prédikált. Rengeteg időt fektetett ebbe, viszont felismerte, hogy nagyon fontos a kisebb közösségek megszervezése. És ő kezdte el, mondom, mivel neki ez a szentségmozgalom is benne volt, egyébként maga a megtérésüknél is, még mielőtt meg nem tért, újjá nem született, volt egy ilyen fiúkörük, ahol a szentségre elkötelezték magukat, csak nem volt még bennük Szentlélek, és ezért nem nagyon volt sikeres. És egyszer találkozott Whitfielden, és mikor Whitfielden érzékelte a láng lelkűségét, megkívánta. És Whitfield bizonyságot tett neki, és akkor így fordult át a léleknek való engedelmesség, az újjászületés Wesleyben is. És változott a szolgálatainak is. 3-5 fős csoportokat szervezett, külön nőkből és külön férfiakból. Kialakított egy rendszert, vagy néhány kérdés is felolvasok, ami megmaradt, és áthagyományozódott erre a mai korra. Az Asbury főiskolán való ébredésről talán néhányan hallottatok. Most Asbury volt az, aki ezt a metodista vonalat tovább vitte, és rendszerbe szervezte. Ő a névadója ennek a főiskolának, ahol a diákok között egy nagyon erőteljes lelki megújulás indult el egy évvel ezelőtt. Szóval az életszentség magas szinten volt, és azt mondta, hogy bizonyos kérdésekről nem lehet beszélni vegyes csoportokban, nagyon szükség van arra, hogy férfiak és nők külön is tudjanak együtt imádkozni és beszélni. A lelki gyógyulás alkalmakat a gyülekezetünkben, amikor megtér valaki, elindul, elkezdjük a folyamatát a tanításának, eljön egy pont, amikor a lelki gyógyulásra kerül a sor. A igazság szabaddá tesz kis füzetet használjuk erre a célra, ott viszont nők és férfiak külön vannak. Pontosan emiatt, mert azért vannak dolgok, amit egy nő a nőkkel oszt meg, egy férfi jelenlétében nem osztana meg, és egy férfi soha nem osztana meg nők jelenlétében. Ezt azért merem mondani, mert férfi vagyok. A nőket meg gondolom, hogy így van nekik is. Ezért csináljuk például tudatosan így. Nézzetek két igét meg ezzel kapcsolatosan. Az egyik a Jakab 5.16. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és figyeljetek, imádkozzatok egymásért. Milyen érdekes, igaz? Valljátok meg bűneiteket, és ne vádoskodjatok, hanem imádkozzatok egymásért. Mindjárt erre még visszatérünk, hogy miért fontos ez a Bibliában, miért van ezért leírva. Hogy azt mondja, meggyógyuljatok, nézzetek, lelki gyógyulás, meggyógyuljatok. És azt mondja, nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, buzgó imádságának. Tehát mennyire fontos, látjátok, az, hogy bizonyos dolgokat egymás elé tudjunk tárni, és kérjük az imát. Tehát a Biblia azt mondja, ebben nagy erő van. És mert a tagfelvételet hallani fogjátok a lelki gyógyulás eredményét, én hallgattam ma a testvéreket, meg kérdeztem, hogy micsoda ereje volt annak, hogy megosztották és imádkoztak egymásért. Igaz, Dávid? Nem baj, hogy ezt mondom, nem? Nem? Tehát micsoda ereje van, micsoda isteni erő. Tehát ez le van írva a Bibliába, és ez működik. Nem kell kitalálni, hanem járni benne. Aztán nézzétek meg a másik Biblia igazságot, a János 8.31-32, megint egy tanítványsági alapelv. Ebben a részben. Mármint a csoportnak a működését tekintve. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, ugye ez volt, és a János 8.31, így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványai vagytok. És így folytatja, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadítéteket. Tehát az Isten igéje igazságának van egy szabadító ereje. Ketté vágja a sötétséget a világosságtól. Külön választja a gonoszt a jótól. Már önmagában az Isten igéje, akár olvasása közben is nagy erővel tud működni az ember életében, és ugye lelki gyógyulás alkalmakon ezeket az igei igazságokat hirdetjük, és osztjuk meg azokkal, akikkel foglalkozunk ezekben a kis csoportokban. Figyeljünk az Úr Jézus Krisztus tanítására, és értsük meg Jézus példáját. Tudjátok, van olyan nézet, akik azt mondják, hogy ezt teljesen gyakorlati módon kell csinálni. Nem kezdik el foglalkozni, meg tök felesleges leülni, imádkozni, meg beszélgetni, meg ilyen csoportok. Minek ez? Hát menni kell állandóan, bütykölni, együtt dolgozni, mindent csinálni. Másik azt mondja, na, üljünk le, csendesedjünk el, boruljunk le, vagy ki, boruljunk le, ne boruljunk ki, és gyűjjünk a Biblia köré, imádkozzunk, virasszunk, éjjel-nappal. És ez is igaz, csak a kettő együtt az. Hát ha Jézus megnézitek az ő szolgálatát, akkor látni fogjátok, hogy ő tanította a tanítványokat akcióban, menet közben, galáztépegetés, 5000 megvendégelése. Tehát egy csomó ilyen tanítása van, ami a hétköznapi élet tevékenységével történik, de azért ne felejtsétek el, ön is volt, mikor külön mondta a tanítványait. Nem is egyszer. Amikor csinált ilyen kis férfi kört, és leültek, és akkor kérdezhették. Most ezt nektek mondom. Kinek? Ti kinek mondotok? És akkor nézzétek meg, vannak ezek a fajta bensőségesebb találkozási pontok. Amikor csak a tanítványaival van, és ez egy ilyen beszélgetős alkalom. Lehetett kérdéseket, elmagyarázott nekik dolgokat, nem értették, akkor megmagyarázta nekik. Tehát látjátok, hogy Jézusnál ez a fajta dinamizmus, ez a természetessége jelenik meg a tanítvány nevelésnek az életében. Nem szabad egyiket a másik rovására kijátszani, hogy csak ez, csak az a jó, hanem a maga természetességében megélni jó Jézus példáját. Márk evangéliumában ezt olvassuk a Márk 3.14-15-ben, és ez segít megint csak megérteni ezt a dinamizmust. 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét. És hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Tehát lehet látni ebben is, látjátok, benne van az akció, meg benne van a közösség, hogy együtt legyünk. Jézusnak fontos volt, hogy legyenek mellette tanítványok. És ő törődött az, hogy kiket vesz maga mellé. Kiemelt jelentőséget tulajdonított ennek. Éppen ezért egy egészséges gyülekezetben jól működik együtt a kettő. A gyülekezeti kisközösségek, ilyenek a házi csoportos alkalmak, de ilyen a kismamakör, a női vagy férfi összejövetel, a házaskörök, az ifjú összejövetelek. Sorolhatnám, mennyi ilyen speciális kis közösségünk van, ahol mindenhol a tanítványság a lényege, nem? Gondoljatok bele, mindenhol valahol a tanítványság, a tanítványnevelés, hogy az erősebb bátorítja a gyengébet. Aki előrébb jár, elmondja, megosztja, átimádkozzuk. És ugyanígy megjelenik az is, amikor valaki egy szolgálatba vesz maga mellé embereket, és a szolgálat során, a tevékenység során tanítványozza abba a szolgálatba a következő generációt. És szükség lehet arra, hogy egyéb dolgokat is megtanítson, akár családvezetéstől, háztartás vezetésig, vagy egy finom palacsintának a megsütéséig. Tanítványozás? Fontos? Valakinek szereti a családja, vagy a férje a palacsintát. És ő tud palacsintát sütni, csak ilyen vastagot. Finom? Nagyon finom, drága. Lehetőleg ezt többé ne gyakorold. És akkor elmegy valaki, és azt mondja, figyelj, te tudsz jó palacsintát sütni? Hogy ne, át lehet látni rajta. Megtanítaná. Igen, és ez az arány, az az arány. Egy kis, ez, most nem tudom, hogy kell jó palacsintát sütni, de bár dobáltam is még otthon, nem emlékszem rá. És akkor elmegy, hogy megtanítsa a palacsintát sütni. Tanítványozás? Nagyon fontos része a tanítványozásnak. Miért? Mert ezzel ő áldás tud lenni a családjának. És neki ez fontos, hogy áldás legyen a családjának. Tehát fejlődni akar. És sorolhatnám. Annyit lehet tanulni egyébként egymástól, úgy is rengeteget lehet tanulni, hogy ott vagy valaki mellett. Jézustól rengeteget lehet tanulni, csak hogy figyelték. Abból is rengeteget tanulni, egy óriási szocializációs közeg egy egészséges gyülekezet. Egy multigenerációs, többgenerációs közösség. Miért? Mert lehet, hogy neked még nincs gyereked, de már látod, hogy ez az apa, az az anya, hogy foglalkozik a gyerekével, hogy az a férj, az a feleség, hogy viselkedik egymással. És nem fogod azt így vizsgázni majd, hogy hanyas leckéből hanyast fogsz írni, de elraktározódik benned. És amikor éles helyzetbe kerülsz, eszedbe fog jutni. Mi például azzal, hogy a feleségem például babysitterként dolgozott egy lelkész családnál, ugye mi mind a ketten világeltérbe jöttünk. Mi rengeteget tanultunk tőlük azt, hogy hogyan kell keresztény szülőnek lenni. Úgyhogy nem ültek le bennünket leültetni, így kell keresztény szülőnek lenni. Mondd vissza, így kell. Nem így történt, élték az életüket, és közel engedtek magukhoz bennünket. Mert ugye természetes volt az, hogy hát ott kellett lenni. És akkor volt, még Mónika vigyázott a gyerekre, akkor elhozta hozzám is. És akkor kuki, meglátta a mogyorókrémet, meg a kekszemet, mert ugye legény voltam, ez volt a túlélő keksz. Amikor nem volt mit tenni, akkor mindig a túlélő keksz, mert a győri édes, meg a mondott vele az a magott dózis. És akkor megette egy pár nutellát. Valaki nevet egyedülálló. Hogy akkor megetted a nutellás kekszet, és akkor már megvolt a kakó, már mehettél tovább. Nagyon fontos, hogy az ilyen csoportokban, tehát olyan csoportok induljanak, és a maga a csoportjainkról úgy gondolkodjunk, hogy ezek befogadókészek legyenek, és missziós csoportok is legyenek. Tehát nem egy ilyen áld meg uram klubok legyenek pusztán, hanem áld meg uram minket klubok legyenek pusztán, hanem befogadóképesek legyenek, és amikor beintegrálnak új megtérőket, ki kell alakítani a rendszerét annak, hogyan osztódjanak a csoportok. Ez nálunk meg is van. Minden vezető mellett igyekszünk segíteni, tanítványozni egy segítőt, és két tanítványt magunk mellé venni, hogy aztán, mikor osztódik a csoport, a segítő megy vezetőként a csoport egyik részével, az egyik tanítvány megy vele, a másik tanítvány segítője lesz a maradónak. Tehát van egy rendszer a gyülekezetünkben tudatosan ennek a szisztémának, ennek az evangéliumi tanítványozó szisztémának. Hoztam is három képet, talán, igen, köszönöm szépen. Látjátok is a szisztémát, a Új Remény csoportjaink a szisztémáját. Tehát itt van egy házi csoportvezető, igyekszünk bátorítani minden csoportvezetőt, hogy ismerje fel, ki az, aki segítőként mellette tud lenni, tehát már támogatja a csoport vezetését, a többiekkel a foglalkozást. Ki az, akit be lehet vonni tanítványként ebbe a szolgálatba, és akkor a segítő lesz az új csoport, az osztódás utáni 12-14 főnél lehet ketté osztani. Az új csoportvezetője, vele megy az egyik tanítvány, és akkor indul tovább. Megy tovább a szolgálat, és menjünk a következő diára. Lehet látni, hogy aztán meg lehet csinálni azt, hogy 4-5 házi csoportban az egyik csoportvezető kiemelt vezető lesz, és akkor már egy műhely munkában tudnak dolgozni. Nyilván az a jó, akinek már több tapasztalata van, és tud segíteni a többieknek, és menjünk a következő diára. Ez tényleg csak röviden, és aztán pedig, amikor már kialakulnak ezek a térségben több missziós csoport, akkor kell egy területi felelős vezető, aki az egész házi csoport rendszerért különösen felel. És gondoljatok bele, hogyha mondjuk a Józsai házi csoport, a következő 10 évben elérni, hogy 5 házi csoport lesz. Hát szerintem így dörömbölnek az ajtó, hogy mikor lesz, ha Isten tisztelt Józsán. Most még meg se fordul a fejébe, mert még nem is gondol rá. De amikor már 5 csoport lenne, azok találkoznának mondjuk 4 évente, imádkoznának a józsai emberekért, illetve az ők mondanák azt, hogy szeretnék minden Erdélyben evangelizációt. Mert mindannyiunknak felelősségérzete van az itt élő emberekért. És már is plántáltunk gyülekezetet. Nem is gondoljátok, hogy jelen pillanatban 5 házi csoportunk van 4 agglomerációs településben. Hát ez mind kis gyülekezetek, akiken felelősség van azokért a lelkekért, ahol élnek és szolgálnak. Fontos, hogy ezt a látást befogadjuk, mert az Úr Jézus így gondolkodik. Nem kell abban gondolni, hogy most elszakadunk a Debreceni Újreménytől. Nem fogtok elszakadni, ez nem erről szól. Hát majd lehet, de az nem kényszer, értsétek meg, hanem az a lélek kimunkája. De akkor sem biztos, hogy el kell szakadni, mert egész más rendszerekben is lehet gyüleket, csoportokat vezetni. Jó, menjünk tovább. A csoportbeszélgetések, találkozások elemeivel foglalkozunk, ugye a tanítványozó csoportok találkozásának elemeivel. Egyébként ezzel mi foglalkoztunk, mikor voltunk egy vagy másfél éve elvonuláson a házi csoportvezetőkkel, aki el tudott jönni, velük foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel már akkor. Ez jó régen van, volt, és akkor én szeretném, ha első fél évben majd egy napot együtt töltenénk a házi csoportvezetőkkel, és ezekről a dolgokról együtt kicsit beszélgetnénk, imádkoznánk, ízlelgetnénk, gondolkodnánk együtt, hogy mit, hogyan lehetne tovább lépni a biblikus tanítványozásban. Ne feledkezzünk meg a folyamat egyszerűségéről, amikor a csoport foglalkozásról beszélünk. Nem kell szuperteológusnak lennie senkinek ahhoz, hogy vezetni tudjon egy csoportot. Nyilván a teológiai ismeretek hasznosak, de nem feltétel, mármint ez a tudományos ismeretek. Az első elem a csoportban, pászot már mondtam nektek a elmúlt találkozáson is, hogy milyen ideális lenne mindenki tele jegyzetekkel jönne az elmúlt hét tapasztalatai, bizonyságai, meg igei megértései, vagy kérdései kapcsán, nem is lenne elég az egy óra, vagy másfél óra. Ugye rövidítésben az egyik könyv azt mondja, hogy ima, tehát ige, megértés, alkalmazás és hozzákapcsoló imádság, az az interaktív bibliaolvasás szükséges az, hogy jó eleven élő csoport alkalmat tartsunk, hogy ez csoport minden tagja ebbe az ima, ige, megértés, alkalmazás, ima életmódban legyen benne, ebbe szocializálódjon. Néhány kérdést is hoztam ide. Ezek csak segítő kérdések, nem ezt kell alkalmazni, csak hogy érzékeljük, hogy hogyan lehet interaktív módon a Bibliát olvasni. Nézzük ezt a 3 kérdést. Hol olvasod az igét, tedd fel a kérdést. Mit jelent ez az ige az életemre nézve? Ja, bocsánat. Szerintem nem ez. De mindjárt megkeresitek. Remélem megvan. Az ima után jön. Tehát mit jelent ez az igevers az életemben? Mire hív Isten? Mit kell tenned? Vagy mit ne felejts el az olvasott ige alapján. Mint fogsz változtatni, és hogyan tudsz engedelmeskedni? Néhány kérdésjavaslat a bibliaolvasással kapcsolatosan a csoportbeszélgetéshez. Nézzétek, ezek csak javaslatok, gondolatébresztések. Tedd fel a kérdés néha a csoportban a többieknek, hogy pontosan így van, hogy hány napon szántál időt a Biblia olvasására ezen a héten. Hát tudom, hogy a válasz az, hogy minden nap. De azért előfordulhat, nem, hogy nem csörgött, elaludtál, szaladni kell, időre még nem fordul elő? Nekem elő szokott. Gyorsan pótolom. Nyilván, ezt nem lehet pótolni, hát nincsen, tehát ez vagy gyorsan, vagy nem. Tehát az evés nem lehet pótolni, hanem majd a másik időpontban eszel. Van ilyen, nem? És akkor lehet azt mondani, hogy figyeljetek, nehéz hetem volt. 3 napon tudtam oda szállni magamat, hogy Bibliát olvassak. És többiek nem azt mondják, milyen hívő vagy te? Halleluja, 3 napot olvastál a Bibliát. Ah, de jó. És mit kaptál azóltól? Igaz? Egészen más optikája van, mert mindenki tudja, hogy emberek vagyunk. És olyan törékenyek vagyunk, mint a ropi. Amikor kiveszed a zacskóból, már eltörik. Aztán fel lehet tenni a kérdés, hogy hogyan, milyen helyzetben hallottad Isten hangját ezen a héten? És itt mondom azt, hogy akinek van csendeség naplója, tehát valami jegyzetel, amikor olvassa az igét, és fölír egy-egy gondolatot, egy-egy ima témát, annak sokkal könnyebb egy csoportos beszélgetésen, előveszi a lapot, és azt mondja, 25 dolgot írtam le, most ebből melyiket mondjam? Mert egyébként feledékenyek vagyunk. Te nem vagy az? Azok vagyunk, nem? Tehát néha jó leírni dolgokat. Kézzel. Aztán van-e előremutató kérdésed a héten olvasottakkal, vagy a vasárnap ígéretésben elhangzottak a kapcsolatosan, itt az előremutató direkt beleírtam. Az angolból fordított könyve nem volt benne. Ez a magyaroknak bele kell írni, hogy előremutató. Én tartok ilyen megbeszéléseket, egyházi megbeszéléseket, és akkor ott is szoktam mondani, azt kérem mindenkit, hogy ne nyávogjunk, ne nyavajogjunk, ne panaszkodjunk, hanem ha felvetünk egy témát, valami előremutató legyen. Hogy ezt elszúrtuk, nem jól csináltuk, de így akarjuk csinálni. Amen. Nem pedig, neked is rossz az életed. Nekem is nagyon rossz. Együtt még rosszabb az életünk. Akkor megnyugodtam most már. Annyira rossz minden, hogy csak nagyon. Nem, elszúrtam. Nagyon nehéz volt az életem miatta. Bárcsak ne így csináltam volna. Imádkozzatok életem, hogy többé ne így csináljam. Amen. Hát ebben van perspektíva. Ki akarok jönni a gödörből? Nem, mint a kismalac, belesül gödörbe, megy a nyuszi, nyújtja a botot, fogd meg a bot végét, kismalac. Nem fogom! Hát akkor nem fogod, akkor ott maradsz, hát ennyi. Értitek? Tehát, hogy valahol őszintén, alázatosan, bölcsen, tanítható lelkülettel hozzáállni a másikhoz, az igéhez, az Istenhez. Mert ezeken az embereken tud segíteni a Szentlélek. És be is vonza az életébe az ilyen ember a tanácsot, a bátorítást, a segítségnyújtást a másik részéről. Miért? Mert megindul a szíve. Tehát megindul egy olyan fajta nyitottság, amikor azt mondja, hogy nem versengünk egymással. És nem is rejtegetünk semmit. Egyébként is mindenki tudja, hogy bűnre hajlamosak vagyunk, nem? Hát tudjuk, nem? Hát te soha nem vétkezel. Jó, hogy én nem, azt persze. De én vagyok a lelkipász, nekem nem lehet. Jó visz, nem? Hát én is szoktam ideges lenni, indulatos lenni. Vannak rossz napjaim, de jók is, hál' az Úrnak. A jó napjaim is vannak, dicsőség az Úr Jézusnak. Van, mikor megbánok dolgokat, ezt nem kellett volna, nem így kellett volna, és valahonnan el kell futni. Azt mondom, hú, ez kísértő helyzet, innen messze szaladok. Tudatosan elfutok tőle. Hát a József ezt lemerte írni, a Biblia Józseffel kapcsolatban, akkor neked is lehet. Mitől kell elfordulni? A pénz szeretetétől? A hazug szituációktól? Mitől? Kell szaladni messze? Hogy beleess a csapdába. A következő elemünk a csoportbeszélgetésen belül, ugye az interaktív bibliaolvasást néztük meg, az ellenőrző kérdések. Ez a teljesen megismeri, teljesen megszeretni, ugye megint mondtam nektek, diagnosztizáljátok magatokat a kérdésekről, elmondtam nektek, ha ismersz, ha nem ismersz, szeretsz, kényelmes, ha szeretsz, és megismersz, aztán nem fog szeretni, ez félelem, és ha megismersz teljesen, és szeretsz, ez isteni dolog. Ebből, tehát egy ilyen mélységű szeretett kapcsolat, tehát hogy ismersz, mégis szeretett kapcsolat, egy bizalmi légkörben alakulhat ki. Így van? Gondoljatok bele csak egy családba. Ha a gyereknek állandóan attól kell rettegnie, hogyha megtudja a szülő, hogy osztályfőnökét kapott, akkor borzasztó patália lesz, és az orkán el fogja sodorni. Mit fog csinálni a gyerek? Hazudik, ameddig csak tudja, eltitkolja. Hanyas kaptál, kicsim? 5-öst. Meg se nézd. Minek töltenéd az időt? Milyen lesz a bizonyítvány? 5-ös. Mindaddig, amik ki nem adják. Bukott a gyerek háromból. Hát ez még mindig, mindig ötös volt. Azért tedd föl magadnak a kérdést, mert lát, hogy te hibáztál valamit. Persze nyilván a gyerekhez hozzátozik a bolondság, tehát azért ne vágd fel az elejedet most itt, hogyha mégis mondjuk ilyen történt volna. A gyerek nyilván felelősségvonástól menekül. Ez a normális. Én is, mikor gyerek voltam, ezt csináltam. De mégis fontos olyan légkört kialakítani, ugye, amiben az emberek azért elmerik mondani azt is, ha hibáznak. Feltétlenül fogják őket megdicsérni, azért mégiscsak az az együttérzéssel, mikor megtalálták a gyerekeim az én bizonyítványomat, és látták, hogy volt abban hármas is, azért megkérdezik, apa, de középiskolában volt hármasod is? Hát igen, kicsi, mert én nem a tanulással foglalkoztam. Értjük. Pontosan értjük, hogy miről van szó. Azért nekem is segített helyre tenni egy-két dolgot bennem, hogy na azért csak óvatosan. Tehát ne felejtsem el, hogy én milyen voltam. Na az őszinte bizalmi léghoz pontosan ez kell. Lehet, hogy már nem vagy abban, de ne feledd el, hogy milyen voltál. Ne felejtsd el. Bizalmi légkör, amely is ugyanakkor a kegyelem és a megbocsátás légköre. Ez kell egy mélyülő és kölcsönös kapcsolatépítéshez. Szoktam mondani nektek, házassági felkészítőkön mindig, hogy a házasság bűnbánó és megbocsátó kapcsolat. Bűnbánó és megbocsátó kapcsolat. Közelik a házasság hete is ismét. A bűnvallás, a gyengességeink mások előtt való beismerése, és az egymásért való imádság egy egészséges szellemi életre segít bennünket. Erről olvasunk például 1 János 1.7-ben, figyeljetek, ha pedig a világosságban járunk, tehát nincs titkolódzás, ahogy a nő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Néha azok az emberek a legdühösebbek, akik ugyanaz, tehát sárosak. Ezek szoktak legkegyetlenebbek lenni a másikkal. Részletezhetnénk, de gondold végig. Aztán Jakab 5.16, valljátok meg egymásnak bűneiteket, ugye olvastuk már, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Ezt részleteiben is megnéztük, ezt az igét. És Charles Wesleynek van egy mondása, Isten vágya, hogy megtörje az eltörölt, azaz megbocsátott bűn erejét az életünkben. Ízled ezt a mondatot. Isten vágya, hogy eltörölje az általa megbocsátott bűn terhének az erejét az életünkben. Milyen nagyszerű dolog ez, nem? Mennyi embert nyomorít meg az, hogy még mindig a múltjában él. És a rég megbocsátott neki. És az ördög még mindig zsarolhatja. És annyira gonosz dolog, tudjátok, amikor valaki egy keresztény nevezett közösségben erre utazik rá, hogy akkor is, meg akkor is, és akkor évekig gyötri a másikat. 25-ször bocsánatot kért már tőle, de most úgy érzi a beteg lelke, hogy is megfogta. Most az övé. Milyen nagyszerű dolog, amikor az Isten szellemében járunk, és arra bátorítjuk egymást, hogy megbocsátotta az Úr. Emlékszem dédnél apámra, időskorában tért meg, hát én emlékszem rá, csak találkoztam olyanokkal, akik ismerték. Csodálatos volt, a Szentlélek szólt hozzánk, menjünk be Budapesten egy gyülekezetbe, és jött be egy nagyon idős néni, akiről megtudtuk, hogy már előtte 2 héten meg kellett volna halnia. Az orvos azt mondta, hogy többet nem is jön hozzá, mert meg fog halni. És a néni 2 hét alatt kiszállt a betegágyból, eljött a gyülekezetbe, nekünk szólt a Szentlélek, utaztunk Dunántúrról át Budapesten, hogy menjünk be abba a gyülekezetbe. Még meg is álltam úgy szélni, nagyon fáradtak is voltunk. Uram, jól értem, és csak kérdeztem a családot is, menjünk. És kivel találkozok először a gyülekezetben, amikor bejön? A nénivel. És ugye én kismarai születésű vagyok, és a néni úgy mutatkozott be, Jucika néni volt. Jolánka néni vagyok kismarjában, úgyhogy már hosszú évek óta, évtizedek óta budapesti volt. Hogy ő kismarén. És így tudtam meg, hogy ő abba a gyülekezetbe járt, ahol dédnagyapám megtért. És elmondja nekem, hogy a dédnagyapát Sándornak hívták egyébként. Az tényleg az nagyon megtért, azt mondja. Hetekig minden vasárnap vallotta a bűneit, ugyanazokat. Már amikor harmadjára, negyedjére is vallotta a bűneit, hogy mennyire bűnös, oda mentek a testvérek hozzá, és azt mondták, Sándor bácsi, nem kell többet meg, de nyilvánosan az egész gyüleket előtt, nem kell többet megvallania, már megbocsátotta az Úr Jézus. Megbocsátotta az Úr Jézus. És milyen jó üzenet, vagy milyen tanítványozó gesztus volt ez ennek a fiatal megtérőnek, hogy megmondta neki a többi, hogy megbocsátotta az Úr. Elengedte az Úr. Már új ember. És ez felszabadította arra, hogy aztán igét hirdessen, meg segítsen, meg tegye a dolgát. Ez a kutya kemény ember, mert azt is elmondták azok a családban, hogy milyen kemény ember volt egyébként megtérés előtt. És milyenné tette a Szentlélek. Azt mondja az Isten igéje az 1 János 1.9, ezt olvassuk együtt. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Egy hallelujját azért? Hallelujá. Hát egy gyenge volt egy kicsit, de elhiszem, hiszek nektek. A cél nem az, hogy vájkáljunk egymás életében tehát, hanem egy bajtásias légkör alakuljon ki, ami egy folyamat. Tehát ne elvárások, ne úgy hallgassad, hogy holnap elmegy a kismama körre, vagy házcsoport, és akkor na, bizalmi légkör. Hát ugye ez egy, láttátok, a maga a szeretet mélység is egy folyamat. Tehát amikor megházasodik valaki, ott sincs kész még, az első sok egyébként, ugye az első két hét sokja, az első két románca után a második hónapban. Ehhez mentem hozzá. Ezt vettem el feleségül. Tehát az ember szembesül vele, hogy egy folyamat a kapcsolat mélyítése. Az összecsiszolódás, a formálódás, a felfedezés, az egyre mélyebb szeretet megélése. És el lehet odáig jutni, hogy ó, Uram, halleluja, együtt fog megöregedni. És nem fiatal akarsz maradni, ezen dolgozni, mindig valami olyan legyen, ami nem vagy, hanem együtt megöregedni. Milyen szép dolog. Milyen csodálatos dolog. Egyszer egy ökebbé vezető azt mondta nekem, van az álmom, hogy együtt öregedjünk meg. És látom magunkat, hogy ülünk egy széken, és beszélgetünk az Úr nagy dolgairól. Amen, halleluja. Én meg azt mondom, hogy én meg nem, hogy álmom, hogy száguldunk a lovakon. Halleluja. És győzelem viszik az evangéliumot. Persze valamikor már ez nem fog menni, én is tudom. Ez olyan, mint a fociba fejben megvolt, tudod. Az a csel, de hát a végtagjai nem engedelmeskedtek. Oké. Okay. Elősegítheti ezt a fajta folyamatot, a teljesen megismerni, teljesen megszeretni folyamat mélységét, tehát egy ilyen bizalmi légkör építését, egy-egy jó kérdés, és a kockázatot felvállaló őszinteség. Főleg a csoport vezető részéről. Biztos átéltetek már olyat egy-egy ilyen keresztény közösségben, hogy valaki úgy megnyílt, és felbátorított téged is, hogy csak önmagában az ő őszintessége. Olyan, meg lehet átéltétek, emlékszem, ez a fiú csoportban volt, fiatal keresztény voltam, és akkor volt valami bűntár az életemben, és mondja a Szentlélek, hogy vald meg. Úgy, ezek hallják. Hát én vagyok a főnök. Hát milyen ciki lesznek, megtudják. Mondja a Szentlélek, vald meg. Mondom, ne csináld már ezt velem. Hát én vagyok a csoportvezető. Hát nekem kell őket feletni. A Szentléleket nem lehet megdumálni. Van meg. És képzeljétek el, hogy megvallottam, nem tudom mi volt, nem ilyen cégéres dolog volt, ne aggódjatok, tehát nem öltem meg senkit, meg nem csaltam meg a feleségemnek semmilyen, talán én nem is voltam házas akkor, de amúgy se. És képzeljétek el, hogy kinyitottam a szemem, és felálltak ezek a fiúk, és mind megölelt. Együttérzően megöleltek. És azzal, hogy én őszinte tudtam lenni Isten előtt, nem hogy távolabb kerültünk valami mástól, közelebb kerültünk. Milyen csodás dolog, nem? Hogy teljesen másképp működik a szellemvilágban a dolog, mint a világi közegekben. Világi közegekben. És ezért fontos, hogy egy bizalmi légkör legyen. És akkor, hogy Wesley mennyien komolyan gondolta, ugye ezek a nemek szerinti csoportokban javasolnak néhány kérdést. Na, itt most diagnosztizált magad, légy szíves, az érzéseket figyeld. Kérdéseket. Nem mondjuk itt most feltennék ezt a kérdést, ilyen csinálnak csoportbeszélgetést, és akkor ez a kérdésről lenne. Ez nem kötelező kérdések, ezt csak érzékeltetni szeretném ezekkel a kérdésekkel, hogy mire lehet eljutni azért, és milyen néhány dologról mennyire fontos lenne beszélgetni. Nézzétek, milyen területen tapasztalsz győzelmeket a bűn felett? Hát ez jó kérdés. Hát köszi. Milyen bűnöket követtél az utolsó találkozás óta? Nem az utolsó héten, mert nem jöttél a múltkor, hogy hát nem kell válaszolni. Hanem mióta nem voltál itt. Azóta. Milyen kísértéseket találkoztál, és hogyan szabadultál meg abból? Mit gondoltál, mondtál vagy tettél, amit esetleg bűnnek tartasz? Hogyan próbált meg, és hogyan tanított a Szent Szellem ezen a héten? Voltál-e mérges, bátortalan vagy nyugtalan a héten? Miért? Hogyan álltál ellen a szexuális kísértésnek? Vagy mi akadályozott az érzéseid kimutatásában, és hogyan fogod ezt kezelni a jövőben? Ki kell békülnöd valakivel? Neheztelsz, vagy irigykedsz valakire? Hát igen, irigykedek rád. És miért irigykedsz rám? Hát azért irigykedek, mert nagyobb a cipőd. Az irigység az oly pusztító egy gonoszság. Az irigység a másik sikerre való olyan reakció, amely a másik kárát kívánja. Nem irigység az, amikor azt mondod, hogy sikeres a másik, azt mondod, ó, de úgy szeretnék én is ilyen sikeres lenni. És még bátorítás is veszel a másik életéből. Vagy rá is a felméred, hogy hát most én hiába akarok olimpiai bajnok lenni, maximum senior kategóriába, de onnan is lemaradtam. Tehát, hogy mit mond Dávid? Nem törekszem arra, ami túl magas nekem. Király volt pedig. De ezzel a lelkülettel gondolkodott. Értitek? Tehát alázat. És az alázatos lélek, tehát olyan csodálatos a szeretet egyébként, mert a szeretet megtanít osztodni a másik sikerében. Tehát, hogy úgy fogsz örülni, mint a tiéd lenne. Mint a te gyereked ne történt volna. Mint ha te érted volna ezt. Ez nem csodás dolog. Hát gondolj bele, mennyivel nagyobb az öröm. Mert mindig van valaki, akinek valami sikerül. És elmondja, megosztja, ó, de örülök neki. És annyira nagyszerű dolog, amikor ezt tiszta szívvel tudod. Ez a szabad lélekkel, az irigységtől, a önizétől, vájkálódástól szabadon tenni. Nem jó. És amikor nem azt látod, amikor elmondod a jó dolgot, ne csináljátok ezt azért, mert akkor mindenki mondja, hogy azért csináltad, mert a pásztor mondta. Ez igazi hála, meg öröm, meg azt mondani, hogy ó, de jól nézel ki, de jó, annyira ügyes vagy, olyan tehetséges vagy ebben a dologban. De nagyszerű, úgy szeretnék én is ilyen tehetséges lenni, felsően szoktam mondani, amikor rajzokat lát, hogy de én csak egy móriczka ízét, ezeket a pácka bábukat tudom berajzolni, azt is még csak úgy. De milyen nagyszerű, hogy kapott valaki ilyen tehetséget, olyan tehetséget. És olyan az én barátom, az én testvérem. Képzeld el, ilyen testvérem van. Ilyen tehetséges. Nem jobb így élni? Sokkal jobb így élni. Sokkal jobb így élni. És akkor tudsz örülni. Mint a tiéd lenne, mint a te élted volna, meg osztozol a másik örömében. Aztán a következő héten ki iránt tudnál nagyobb szeretettel lenni? Hogyan fogod ezt kimutatni? Van olyan kérdésed, amit szeretnéd, hogy a csoport segítségképpen hetente feltegyen neked? Tehát amivel gyengébb vagy, amivel bukdácsolsz. Kérd meg a csoport, hogy figyeljenek oda rád. Kérdezzenek rá, hogy sikerült-e győztesen végigmenni. Mert akkor, ha tudd meg, hogyha majd megfelteszi a kérdést, akkor biztos észbe tartották és imádkoztak is, érted? De ne úgy érd meg, ha felteszi a kérdést, hát azt érts meg, hogy hát ezek törődnek veled. Hát nem közömbös a sorsod számukra. Hát tudod, mennyi ember nem törődik az életeddel, akinek a véleményén annyit adsz? Hogy mit mond? Mert mit gondol? Kit érdekel? Szegény Úr Jézus, ha ezzel foglalkozott volna, hát a megváltás már az elején vége lett volna. Már az anyja tönkretette volna. Hát bolondnak tartott, amikor napokig már nem evett, meg szolgált, már ment az anyja, hogy összeszedje Jézus, mert hát rendbe kell tenni a fiút. Aztán Jézus meg rendbe tette őt, mondta neki, hogy kik az én anyám meg testvéreim, akik hallgatják és teszik az én atyám akaratát. Pont. És legvégül pedig, nem tudom mióta beszélek, lehet, hogy már sok, ez. Bírjátok még? akint nem szólhat, biztos, hogy nem, de akkor legalább néhányan szóltak, akkor nektek mondom. Az imádkozás a Krisztus még nem ismerőkért. És ez tényleg nagyon fontos téma, de igyekszem összefoglalni. Nem arra hívott el tehát bennünket az Úr, hogy csak magunkkal foglalkozzunk, hanem gondoljunk azokra is, akiknek még nem megváltójuk a Krisztus személyes tapasztalatból, nem adták át az életüket Krisztusnak. Mert azt mondja az Úr Jézus a Máté 28:19-ben, hogy menjetek el tehát. Tehát keressétek meg őket. Imádkozunk az elveszett drága lelkekért. Kincsek ők az Istennek. Ugyanaz a vér folyt értük is, mint értünk. Lukás 15:7-ben azt mondja az írás. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen bűnös megtérése felett, mint 99 igaz miatt, akik úgy gondolják, hogy nincs szükségük megtérésre. És a Máté 19:10, mert az emberfia azért jött, hogy elmenjen és megkeresse. És meg is tartsa az elveszettet. Bárhol is vagyunk, engedjünk az Isten szellemének. Nézzünk körül. Nézzünk körül, és lássuk az embereket Jézus szemeivel. Egy lelkipásztor mondta, 8. kerületben volt lelkész, és 8. kerületben dúlt a prostitúció. És azt mondta, hogy ment az utcán, és egy óriási különbség volt, amikor a lányoknak a alulöltözöttsége kísértés jelentett nekem, hogy láttam az elveszett lelküket. Teljesen másképp néztem rájuk. Amikor az elveszett lelküket láttam, megindult a szívem irgalomra, és elkezdtem imádkozni a megmenekülésükért. És több ilyen mafiózó abban a kerületben meg is tért. Át is adta az életét Jézus Krisztusnak. Legyen életgyakorlatunk, és legyen a csoport közösségének is része az elveszettekért, név szerint való imádkozás, rokonok, barátok, ismerősök. Az evangelizálás szerves része a tanítványozásnak, és amikor megtér valaki, azonnal alkalmassá is lesz arra, hogy másokkal megoszta a hitét. A Krisztusról szóló jó hírt bátorítsuk egymást erre. Végezetül néhány segítő kérdés, már az imádkozást elősegítő kérdést, nézzétek. A gyülekezetén kívül kivel kerültél kapcsolatba, vagy kifelé szolgáltál a héten? Kiért imádkozol, akivel kapcsolatosan azt szeretnéd, hogy átadja életét Jézus Krisztusnak? Ki az, akit jó eséllyel tanítványozhatsz a jövőben? Ezek tehát segítő kérdések. Nem csak ezeket a kérdéseket lehet feltenni, ezeket csak azért hoztam ide, le is írják ezeket, hogy csak a elvet, vagy a gondolatot előtessem, és nem is azt kell csinálni, hogy most veszed, na, elmondta a pásztor 15 kérdést, na, akkor innentől kezdve minden 15 kérdést leválaszoltok. Lehet egy-egy kérdést kell csak kivenni belőle. Nézd meg, ha ez természetesen működik, tehát, hogy imádkoztok is, elkezdek az emberek imádkozni elveszett lelkekért, nem kell kérdéseket tenni. Hát ez működik. Akkor tegyél fel kérdéseket, ha érzed, hogy valamire föl kell hívni a figyelmed. Valamivel foglalkozni kell. Mert rád vannak bízva lelkek. És fontos neked, hogy hol, hogy haladnak a Krisztus útján. Amen.